fedelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállja rám, minden egy versével énekeljük. gyülekezetünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amit az írva található. János evangélium a második részéből, a második rész első 11 verséből. A harmadik napon mennyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boru. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, és jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mindenható édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, te szent nevedért, hogy már megmutattad a mi életünkben is csodákat, a lehetőségeket, a vigasztalást, a bátorítást. Köszönjük, hogy most is elhívtál bennünket erre a helyre, hogy a te szavaidat, a te igédet hallhassuk, és a te szavaid, a te igéd, ami szívünkben életté és áldássá formálódjon. Kérünk, Urunk, most is úgy jöttünk a te szent színed elé, hogy megvalljuk a mi vétkeinket, a mi bűneinket, hogy bár a te utaidon járunk, mégis sokszor gyengék, sokszor esendők vagyunk, és elbukunk ezen az úton, amelyen már járunk, amelyre már talán nem is olyan régen, vagy már hosszú ideje rajta járunk. Így kérünk meg, tarts meg bennünket ezen az úton, de nézz ránk kegyelmesen és irgalmasan is, és nem a mi bűneinket nézz, hanem a mi hitünket. Kérünk, Urunk, küldd el most is ezen az alkalmon a te szent lelkedet, te bátorító, vigasztaló szent lelkedet, hogy világosítsa meg a mi egész életünket, értelmünket, hogy itt is az igének ne csak fültanúi, hanem annak valóban befogadói, valóban megtartói és cselekvői is lehessünk. A te egyszülött fiad nevében kérünk téged, hallgass meg mostani könyörgésünket. Amen. Köszönjük testvéreim, ige hirdetésre készülő szívvel énekeljük a 165. énekünk első versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Yeah.
szent igéje, amely alapján hirdetni kívánom a közöttetek az ő öröm üzenetét, írva található a már felolvasott történetből, 2 vers, János Evangélium 2. részéből, a 3. és 4. versben. Hallgassuk nyitott szívvel és figyelemmel. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, amikor János megvigyelt az evangéliumot, akkor már Jézusi csodáknak a történetét és leírását ismerünk. És a szerző mindegy kiszól hozzánk, ma és a kor olvasóihoz, hogy Jézus ezt a jelet tette elsőként ott, a galileai Kánában. Tehát jel, idő és csoda egybeesik. És ezzel indul Jézusnak a messiási korszaka. A mennyegző pedig ennek a messiási korszaknak a szimbóluma. Jézus sok csodájában keveset tesz és beszél, így itt is. Mégis az ő szavára jönnek létre a csodák. Máshol is. Jézus szavára pedig megváltoznak az állapotok. És bizony ez lehet ma is a reménységünk, ez a hitünk és hitünk alapja és fundamentuma, mert bizony ma is emberi állapotok, családi viszonyok, családok történetei változhatnak meg akár csak egy pici halk Jézus szóra. Jó ebben hinni és jó ebben reménykedni. Tudjuk nagyon jól, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létére való meggyőződés. Kána egy kicsi kis városka volt, még ma is megtalálható Galileában, egy jóval nagyobb várostól, Názárettől, mint egy 13 kilométerre fekszik, északi irányban. Ez a Kána híres volt hűvös forrásairól, és árnyas fügefáiról. És volt ott egy patak is, ahonnan minden bizonnyal kővetrekbe a vizet merítették. Ennek a városnak ma mintegy 1200 lakosa van, amelynek fele keresztény, fele pedig arab. Mennyegzőn ott volt néhány tanítványa is Jézusnak. András, Fülöp, Nátánel, Péter és János. De ott volt ezen a mennyegzőn, mint olvastuk, Jézus anyja és Mária. Az ő szerepe egyes vélemények szerint nem volt túl nagy. Akkoriban az volt a szokás, hogy az asszonyok külön kellett ülni a férfiaktól. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Mária már hamarabb érkezett erre a igen hosszú, akkoriban igen hosszú esküvőre és lakodalomra. Talán olyan helyen ülhetett éppen, talán éppen a konyha közelében, ahol észrevehette, hogy elfogyott a bor. Mivel a bor volt az ünnepi nedű, és ezentúl az öröm szimbóluma is a bor, ezért a család számára mindig szégyent jelentett, hogyha elfogyott a bor. A borról a Szentírás mindig Isten ajándékaként beszél. Isten állandó áldásának az egyik állandó kifejezése. Megadja a föld nem csak a bort, hanem a gabonát és az olajat is, és felvidítja az ember szívét. Érdemes szólni, szerintem érdekes dolog, hogy hogyan is zajlott egy korabeli esküvő. Fontos kiemelni, hogy és ez most is úgy van, hogy egy nagyon nagy családi ünnep. Örömünnep volt Izraelben, mint ahogy más népek körében is. A házasságra lépő egymás számára eljegyzett fiatalok páros életének a megkezdését jelentette. Ma már érdekes, de akkor bizony úgy volt, és érdekes szokást, hogy egy érdekes rendet találtam, hogy a jegyesség alatt a fiú nem láthatta a jegyese arcát. Az arcát takaró fájdat pedig csak az esküvő napján vehette le. Az ünnepség a lakodalom legfontosabb része volt, a mennyasszony átvitele atya házából férje házába. A vőlegény felékesítve ment el a mennyasszony házához. Mennyasszony pedig szép ruhákba öltöztették, és értékes díszekkel díszítették fel, lefátyolazva várta a vőlegényt. Mennyegző napján még sötétedés előtt, a vőlegény pedig megjelent a jegyese házában. Ezután a mennyasszony követte a vőlegényt annak atyához és családjához, és a lakodalmas menet pedig az utcákon vígan énekelt és táncolt. Új otthonában a mennyasszony fákjafény mellett kísérték, és ezután kerül sor az ünnepi étkezésre. Az esküvői lakomát általában a vőlegény házában tartották, ami 3-7 napig is eltarthatott, de 2 hétig is. A házastárs élet a mennyegzővel kezdődött, az ünnepség első éjszakája pedig a nász éjszaka volt. A családi ünnepen a korabeli szokásoknak megfelelően megjelentek a rokonok, barátok, szomszédok. Mária és Jézus valamilyen rokoni kapcsolatban állhatott a jegyes és házasulandó párra. Lizajlott egy korabeli esküvő. Most, hogy adtam egy kis tájékoztatást a történet hátteréről, néhány üzenetet szeretnék ma a szívünkre helyezni, és jó, hogyha ezen elgondolkozunk. Legelőször is a történet kapcsán, és ez van a textusunkban is, a hiány, ez gondolkoztatott el engem, mit jelent az az állapot, hogy hiány, vagy hiányzik valami. A történetben ugye elfogyott a bor, hiányzott egy idő után, mint nemrég említettem is, a bor az örömnek a szimbóluma is. És bizonyára mindenki számára van most is olyan dolog, ami hiányzik, ami fáj, hogy nincsen már, vagy valakinek az elvesztése. Ismerős emberi érzések ezek, vágyakozni valami után, vagy valaki után. Bizonyára most is mindenkinek eszébe juthat egy szeretett hozzátartozó, aki már nem lehet mellettünk, aki már elment közülünk. Talán egy szeretett szülő, barát, rokon, gyermek, akinek a hiánya most is fáj, akivel örömteli pillanatokat élhettünk át, akivel jó volt együtt lenni, aki mellettünk volt, amikor segítségre, támaszra, vigasztalásra lett volna szükség, lett szükségünk, aki ott volt velünk, ha kellett, aki támogatott, amikor gyengék voltunk, amikor szükségünk volt valakire. Hiány. A fájdalom, rá kell gondolni, hogy nincs már velünk, nincs már közöttünk. 2 héttel ezelőtt Vác alsóvárosban helyettesítettem, és akkor az ige a vigasztaló Istenről is szólt, aki megvigasztal bennünket. Hát itt is hadd mondjam a kedves testvéreknek, hogy szenvedjünk most is bármilyen hiányban, nekünk is van egy vigasztaló Istenünk, aki megvigasztal bennünket, aki betölti a mi hiányunkat, aki betölti, ami talán olykor üresnek tűnő életünket. Akkor is, hogyha valakinek vagy valaminek az elvesztése nagyon fáj. Az Úr Jézus Krisztus az első pünköstkor elküldte az ő szent lelkét az ő tanítványainak. Azt, akit a Szentírás vigasztalónak, bátorítónak, paraklétosznak is mond, de elküldi hozzánk ma is, hogyha kérjük tőle ezt az ő szent lelkét, hogy vigasztaljon meg bennünket. Töltse be a mi életünket egészen. Hiány. És itt most valaminek a hiányáról is elgondolkodtam. Megtaníthat bennünket a hiány, valaminek a hiányzása arra, hogy arra tekintsünk, amink van, és ne arra, amit a világ diktál nekünk, hogy ezt és ezt vegyük meg. Mert ha ez és ez nincs meg nekünk, akkor hiányzik valami az életünkből. Mert bizony ez a világ már felgyorsult, és fogyasztásba hajszol bennünket. És nem tanít meg arra bennünket, hogy értékeljük azt, amink van. De hogyha szembesülünk a hiánnyal, akkor arra tudunk tekinteni, hogy mi az, amink van. És akkor nem érezzük azt, ami sokszor a médiából jön, hogy ha ezt nem vesszük meg, akkor hiányzik valami az életünkből. Ez a fogyasztás orientált látásmód és életmód pedig csak kizsigerli az embert. Nem csak az embert, hanem a természetet is. Minden kicserélhető, minden eldobható, jön másik, ez sugallja felénk, ez a mai fogyasztói társadalom médián keresztül. Hogy az ember nem tudja megtanulni, értékelni azt, amilyen van. Mert nem arra orientálódik, irányul az ember figyelme, amilyen van, hanem arra, amiben nem valósan hiány szenved. Sokan a munka hiánya miatt éreznek ürességet az életükben, mert nem találnak megfelelő munkát, olyat, amiben az ő életük kiteljesedhetne. Nagyon nyomasztóvá tudja tenni ezt az, ez az ember, amikor haszontalannak érzi magát, amikor csak él az ember, de nem érzi magát hasznosnak, mert nem tud kiteljesedni. Mert ez az élet célja, hogy az ember kiteljesedjen abban, amire teremtetett, amire Isten elhívta. És az imádságban kérhetjük az ő segítségét, ha valaki még nem találta meg a helyét az életben, hogy megmutassa az Úristen az ő válaszában, hogy hol is az embernek a helye. Szomorú látnom, sok fiatal között mozgok nap, mint nap, hogy egy-egy gyermek mennyit hiányzik az iskolából, hogy szinte semmi sem érdekli, mélységesen el tud szomorítani. Másodszor, ami eszembe jutott a történet kapcsán, a mai ige textusa, hogy Isten nem lehet sürgetni. Kicsoda tudná megsürgetni Isten, hamarabbi cselekvésre bírni. Láthatjuk, hogy Isten Jézust még a saját anyja sem tudta cselekvésre bírni akkor, amikor ő szerette volna. Az ő anyja nem akart rosszat, de Jézus neki is megmondta, hogy nem jött még el az ő órája. Jó lenne sokszor, így gondolkodunk, ha mi irányítanánk Istent. Ha mi megmondanánk neki, hogy most ezt szeretnénk, és már azonnal jönne is a válasz, jönne a megfelelő reakció. De meg kell értenünk és tanulnunk, hogy nem mi irányítjuk őt, hanem az Isten irányít bennünket. Jézus nem egy automata, ahová bedobjuk a kéréseinket, kívánságainkat, és pár másodperc múlva kidobja megfelelő választ, vagy megoldást, olykor várat, mert az alatt is tanítani akar bennünket. Olykor lehet, hogy azonban azonnal jön a válasz, máskor tanít bennünket. De ő dönti el a dolgok idejét, menetét és kimenetelét. Erről is szépen a Prédikátor könyve is, hogy mindennek megszabott ideje van a Földön, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Isten órája, és ideje másképp jár és mozog, mint a miénk. Nem szabad türelmetlennek sem lenni, hanem türelemmel és alázattal várni az ő válaszát, alázatosan várni az ő megjelenését, hogy Isten mikor avatkozik közben. Mert az eresztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy örváltásnyi idő éjjel. Isten órája mégis svájci óra pontossággal jár, akkor érkezik és akkor cselekszik, amikor ideje van, és sokkal drágább is. Végül annak a fontosságát szeretném kiemelni, hogy mennyire hasznos és üdvös meghívni az Úr Jézus Krisztust a mi életünkbe, annak egy bizonyos fordulópontján, fontos eseményénél. Az ember életében vannak ilyen nagyon meghatározó pillanatok és momentumok, amelyek meghatározóak egy egész életre szólóan. Ilyen, amikor megkeresztelnek egy gyermeket, amikor a Krisztus testébe, az Anyaszentegyházba, a vele való közösségbe belekereszteltetik a kisdedet, Isten szövetséget köt velünk akkor, még mielőtt bármit is tudhatnánk az ő fenséges és csodálatos dolgai felől. Mindez pedig azért lehetséges, mert ő előbb szeretett bennünket, mint tényleg bármit ember észre felfoghattunk és megtanulhattunk volna róla az ő csodálatos dolgaiból. Milyen csodálatos dolog ez. Aztán fontos esemény, akkor már felcsöpeledett a gyermek, a konfirmáció, a vallástétel, amikor önként tesz valaki vallást az ő hitéről, amikor felvétettünk az úrvacsorai közösségbe, amikor elkötelezzük magunkat önként az Úr Jézus Krisztus követése mellett. Aztán fontos esemény a mai történet. Egy esemény a házasságkötés. Amikor két ember Isten színe előtt elhatározza és elkötelezi magát egy életre szólóan, hogy bizony jóban, rosszban, egészségben, betegségben egymás támaszai, hűséges támaszai és segítői lesznek. Szépek szintén azok a versek, amelyeket Prédikátor könyvei szintén. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásoknak szép eredménye van. Mert felesik az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert felesik nem emeli fel senki. Az egyiket megtámadják, ketten álltak ellen, a hármas vonál pedig nem szakad el egy könnyen. Aztán gondolhatunk egy-egy tanévnyitó ünnepségre, és amikor úgy indul neki egy iskola, egy intézmény, egy új tanévnek, egy új esztendőnek, amikor sok feladat vár diákokra, tanárokra, hogy az Úr segítségét kéri, mutasson irányt nekik abban az évben, mennyivel könnyebb és mennyivel gyümölcsösebb az olyan munka, az olyan életút, életszakasznak az elvégzése, ahol az Istent az útnak a kezdetén segítségül hívták és nem mellőzték. Merjünk tehát mi is az életünkbe behívni az Urat, hogy áldásokkal teli életünk és életszakaszaink lehessenek. És két héttel ezelőtt segítőként voltam jelen szintén Lácz alsóvárosban, a Hitton táborban, ahol az 5 nap alatt 5 történetet vettünk végig a gyerekekkel, és az 5 történet közül éppen ez a történet volt az első. És János evangéliumából volt a többi történet is, egy-egy szép történet. És minden történethez tanultunk egy-egy aranymondást. És ez a történethez az a bibliai aranymondás tartozott, és tanulták meg a gyerekek nagyon szépen, hogy Zsoltárok könyvéből, hogy mi bőséges a te jóságod, amelyet a téged félőknek tartogatsz. Milyen reménység lehet ez a mi számunkra is. Hogyha még várunk valamire, akkor ez lehet egy reménység, de vigasztalás is, ha hiányban szenvednénk most, mert bőségesen megáll bennünket az Isten, és mindazokat, akik félik őt, vagy akik az ő nevéről vallást tesznek mások előtt is. Mert Krisztus, ahol van, meg tudja változtatni a bánatot örömmé, a csüggedést reménységé és hitté, a fáradtságot erővé, a kőszívet pedig élő és hús szívé. És legyenek itt egy teológusnak a szavai, volt a Lüti szavai végül bátorításként, a 6 korsó vizének engedelmeskednie kell annak nevében, aki egykor száraz lábbal vitte át népét a vörös tengeren. De az, aki a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja, más változtatáshoz is ért. Embereket is meg tud változtatni. Adja Isten, hogy bennünket is olyanná formáljon ez a mindenható Isten, amilyennek látni akar bennünket, és meglátva mások életén az ő áldását, az ő munkáját, erejét, bennünket is hálaadásra késztessen. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Adja bennünket is imádkozni. Köszönjük Istenünk, hogy te olyan közel vagy hozzánk, és amikor halljuk a te szavaidat, akkor egészen belénk hatolsz, és formálsz bennünket. Addulunk, hogy megláthassuk életünkben a csodákat, megláthassuk a te jóságodat, a te áldásodat. Addulunk, hogy ne vondd meg tőlünk a te bőséges áldásodat, amelyet a téged félőknek tartogat. Köszönjük neked az elmúlt hetet, annak minden áldását. Kérünk, Urunk, tarts meg bennünket ebben a nyári időszakban. Tarts meg bennünket egészségben. Vigyázz ránk, vigyázz gyermekeinkre, családjainkra. Imádkozunk betegeinkért, gyászolókért, te légy vigasztalójuk, támaszuk a nehéz időkben, nehéz percekben. Te vagy a vigasztaló Isten, vigasztald meg azokat, akiknek nagy szükségük van rád. Imádkozunk magyar népünkért, nemzetünkért, Kárpát-medencén belül is túl. Imádkozunk Európáért és az egész teremtett világért. A te egyszülött fiad nevében kérünk téged, hallgass meg mostani könyörgésünket. Amen. Mondjuk el együtt közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. énekeljük a 299. énekünket. 299. énekünk első versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajna. Komázi gyülekezetünkben elindítottuk a vasárnap igeolvasás szolgálatát, szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket felolvasónak, jelentkezni Óvári Ákosnál és Szabó Istvánnál lehet. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, nagy tiszteletük Pap László testvérünk igehirdetéseit tartalmazó könyve. Ára 1500 forint, szeretettel ajánljuk mindenkinek. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága. A költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. De a www.komász.református.hu oldalon is teljes egészében olvashatjuk. A Komász gyülekezeti házunk belső festését végeztük el, és az elmúlt két hétben kérjük testvéreinket, tervünket, céladományainkkal támogassák. Munkátok költsége 1.118.000 forint. A nagyterem festését Böszörményi Géza szobafestő testvérünk Isten dicsőségére végzi. Eddig beérkezett adományok 855.300 forint. A Diósdi Református Egyház Község templomának alapkő letétele 2019. június 30-án 16 órakor volt. Gyűjtsünk kincseket, nyári napközis tábor, gyermektábor 2019. augusztus 21. és 23-a között. 8 és 16 óra között a Komázi Református templomnál. Program: délelőtt énekek, játékok, bibliai tanítás, kézműveskedés, délután kirándulás és más kapcsolódó foglalkozások, játékok. A program alatt 10 órait ebédet és uzannát biztosítunk. A tábor költsége 7000 forint. Jelentkezés augusztus 11-ig a szervezőknél vagy a lelkészi hivatalban a kitöltött jelentkezési lappal és a díj befizetésével. A táborba szeretettel várunk minden óvodás és általános iskolás korú gyermeket. Harangszolt, 2019. július 3-án Harangszolt Göncöl Dániel testvérünk halálának 4. évfordulóján. Emlékezett felesége, gyermekei és unokája. 2019. június 12-én elhunyt Tóth Lászlóné testvérünk. Temetése 2019. július 1-én volt Komázi Református temetőnkben. 2019. június 19-én elhunyt Sándor Pál testvérünk. Temetése 2019. július 2-án volt a Szent István telepi temetőben. 2019. június 14-én elhunyt Molnár József testvérünk. Temetéséről 2019. július 4-én volt a Szent István telepi temetőben. Kedden 18 órától bibliaórai csobánkán, 18 órától Kékkereszt alkalom Komázon. Szerdán 18 órától bibliaóra Komázon, vasárnap pedig Isten tisztelet 9 órától itt Csobánkán, és 10 óra 30 percon Isten tisztelet Komázon. Vasárnapi alkalmainkkal párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet és Komázon gyermekfelügyeletet is tartunk. Istenünkben hallható is az Isten tisztelet. Komázi Isten tiszteletünk élőben is hallgatható gyülekezetünk internetes oldalán. Végezetül hirdetem testvéreknek az adakozás lehetőségét, te jókedvű adakozót szeretés megáldja az Isten. A záró énekünk a 200. dicséret első verse.
Oh,
az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézus.